Erős várom Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket! Énekeljük Isten tiszteletünk kezdő énekét, a 42-es számú éneket, az Úr csodásan működik. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te neved örökké, mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból.
Most a liturgiában a 306-os éneket énekeljük.
Thank you.
Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem! Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nádszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumában, a 7. fejezetben, a 11. verstől a 17. versig a következőképpen.
Ezután Jézus elment egy Nai nevű városba, és felementek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdában és az egész környéken.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig fogadjuk szeretettel a születésnaposok köszöntését, amivel ezúttal a presbiter testvérek készültek.
A 7. Zsoltárból olvasok. Ne indulj haragra a gonosz miatt, ne irigyeld a cselszövőket, mert ha hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Tédj le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hasonlóan vagyok most itt, mint egy hónappal ezelőtt, amikor Betty kiállt ide bizonyságot tenni, hogy amikor felmerült az, hogy mi leszünk a születésnapi köszöntők, és van lehetőség bizonyságtételre, és hogy ki szeretne, akkor éreztem azt, hogy Isten indít rá, de még nem tudtam azt, hogy miről fogok beszélni. Ez körülbelül szeptember közepén volt egyébként. Abban az időszakban egyébként nagy öröm volt bennem, mert éppen az Úr munkáját tapasztaltam az életemben, és szerintem ez az, ami indított arra, hogy akkor hát szeretném őt dicsőíteni, és beszámolni az ő munkájáról, hogy mit végzett bennem. Egy konkrét dologban láttam már korábban is Istennek az iránymutatását, de azon belül a hogyant, illetve a konkrét lépéseket már, hát már úgy szerettem volna én kézbe venni, kezembe venni az irányítást, és a saját elképzeléseim szerint, meg a saját eszközeimmel szerettem volna én ezt a dolgot előre mozdítani, úgymond besegíteni az Úrnak. És ezt már többször mutatta az Úr, hogy ez nem jó, ez az irány, vagyis hát az irányt azt ő mutatta, hogy merre, csak a hogyanja az nem jó, hanem hogy bízzam rá, de én mégis azért próbálkoztam ezzel. És Isten megengedte azt, hogy meglássam, belengedett, hogy meglássam azt, hogy ez az út, hogy a saját eszközeim és elképzeléseim szerint haladjon ez a dolog, hogy ez hova vezetne. Meg kellett látnom azt, hogy ezen nincs Isten áldása, hogyha én veszem a kezembe az irányítást. És azon a héten, így szeptember közepén pont ezt munkálta az Úr bennem, hogy ezt megláttatta, és hogy vissza kellett adnom az irányítást, és az Úrra bízni ennek a dolognak a folyamatát, és úgymond megélni jól az éppen aktuális helyzetet. Tehát bár az irányt azt látom, de hogy a hogyant, illetve az időzítést is tudjam oda bízni. És azon a héten tehát ezt munkálta éppen bennem az Úr, és nagyon hálás voltam érte, hogy ezt így tisztította az életemben. És annak a hétnek a végén, vasárnap, két ige is hangsúlyos lett számomra. Ez szeptember 18-án volt. Az egyik a 10 leprásnak a története, akiből ugye az egyik egy ment csak vissza, de az egy visszament, és hálát adott. És ez volt bennem, hogy ez így ráerősített, hogy akkor én sem tehetem meg azt, hogy erről ne, hogy emiatt ne dicsőítsem az Urat, hanem tegyek bizonyságot az ő munkájáról, hogy ő ezt elvégezte bennem, hogy megláthattam, hogy nem szabad, hogy a saját kezemben legyen az irányítás. A másik ige pedig, ami éppen akkor az ige hirdetési ige volt, az Dávidnak és Saulnak a története, ami akkor nagyon jól leírta azt, amiben éppen voltam, vagy amit megtapasztaltam. Ugye tudjuk azt, hogy Dávid bár látta, tudta az irányt, hogy ő lesz a király, hiszen Isten már megmutatta neki, de nem a saját eszközei szerint akart ebben előre haladni. Tehát amikor ott volt a lehetőség, hogy a barlangba lecsaphatott volna Saul életére nem ezt tette, hanem ezt mind az Úrra bízta, és megkímélte Saulnak az életét. Tehát ő se vette a kezébe az irányítást, hanem az Úrra bízta a hogyant, és az időzítést is, hogy mikor fog ez bekövetkezni az ő életében. És hát ezóta ugye eltelt 2 hét már, és közeledett ez a nap, hogy akkor most erről én beszámolhatok, de mégis egy kicsit kétségbe esve voltam, még tegnap este is konkrétan elcsüggettem. Úgy éreztem, hogy erőtlenné vált ez, az, amit akkor így megéltem, és ahogy akkor tapasztaltam Istennek a munkáját. Mert azt láttam, hogy elkezdtem újra a körülményekre tekinteni, és újra meg kellett küzdeni azt, hogy többször azóta, hogy nem én, hanem az Úr. Tehát újra és újra jöttek olyan konkrét döntéshelyzetek, hogy akkor nem én. Nem én akarom a kezembe venni, hanem újra és újra ezt konkrét helyzetekben oda kellett bízni. És megértettem azt, hogy akkor elvégezte az Úr ezt bennem, de hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, az jött utána. És emiatt volt ez a kicsit csüggett helyzetem, mert a konkrét helyzetekben minden egyes alkalommal ez egy harc volt igazából. És visszakerestem azt az ige hirdetést 2 héttel ezelőtt, hogy akkor mit is értettem meg, vagy hogyan erősített azzal akkor Isten, és jó volt olvasni a végét is a történetnek, hogy ugye akkor ott Dávid megkímélte Saulnak az életét, és nem változtak utána a körülmények, mert Saul továbbra is üldözte. Tehát a nehézségek, meg a harcok utána is ott voltak Dávid életébe, de mégis tudta az Úrra bízni azt, hogy a hogyant, illetve az időzítést azt majd ő rendezi, hogy végigviszi az ő tervét, még hogyha a körülményekben ez akkor éppen nem is látszik. Tehát, hogy nem nekem kell ezt kézbe venni a saját eszközeimmel, tenni érte, hanem az Úrra bízni. És amikor reggel most jöttünk Mesivel, és mondta, hogy melyik Zsoltárból fog olvasni, és hogy hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, hát ez egy újabb ráerősítés volt, pecsét volt számomra arra, hogy valóban az Úr végzi az ő munkáját, és nem nekem kell. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
Akit úgy várunk,
eljön.
hogy Isten áldja meg a születésnaposokat. Szeretnénk kérni, hogy akik az elmúlt hónapban születtek, álljanak fel, hogy hadd lássuk, hogy kinek szólt a köszöntés. Készülve a 137-es számú éneket énekeljük. Nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 38. fejezetben, a 9-től a 16. versig a következőképpen. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől.
Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hogyha reggel, amikor a reggeli csendességünket tartottuk, és kinyitottuk az útmutatót, és nem csak a napi igéket olvastuk el, hanem készültünk előre a vasárnapi istentiszteletre is, akkor találkozhattunk azzal a furcsasággal, hogy zárójeles igék is megvoltak jelölve a vasárnapi istentiszteletre. Azért vannak ezek a zárójeles igék, mert ez a mai vasárnap, az úgynevezett hálaadó vasárnap, amikor vannak olyan gyülekezetek, amikor, ahol az országban ilyenkor terményeket hoznak az istentiszteletre, lehetőleg olyanokat, amiket saját maguk termeltek otthon a kertjükben vagy a földjükön, és akkor vagy az Úr asztalára, az oltára, vagy egy külön erre a célra kihelyezett asztalra teszik el. És akkor ott van egész Isten tiszteleten ez a sokféle terménnyel megrakott asztal, és ez egy nagyon szimbolikus kép, egy jelzés mindenki felé, hogy az Úristen egy gondoskodó Isten, és hogy mennyire sok mindenben láthatjuk az ő jóságának és gondoskodásának a jeleit. És azok a zárójeles igék, akkor az ilyen Isten tiszteletre való felolvasandó, illetve igehirdetési alapigéket jelentik. Ha nem is ünnepli egy gyülekezet, vagy nincs is meg ez a szokás, hogy hozzuk a terményeket és kitesszük az asztalra, akkor is ez a mai vasárnap egy hálaadó vasárnap. És olyan ige szól ilyenkor, ami mindenképpen azt szeretné a szívünkre helyezni, hogy van miért hálát adni. Az az ige, amit felolvastam most prédikációs alapigeként, Ezékiás királynak az imádsága, aki egy halálos betegségből gyógyult meg, tehát volt oka utána bőségesen a hálaadásra. Emlékszünk arra, hogy az elmúlt vasárnap honnan volt a prédikációs alapige? Az is egy ószövetségi ige volt, egy prófétának a szava, abból az időszakból, amikor Izrael népe a ketté szakadt ország idején élt. És akkor múlt héten arról hallottuk az ige hirdetést, hogy Isten elküldött egy prófétát, egy Ámósz nevű embert az északi ország részbe, és ott hirdetnie kellett Ámósznak az Úr ítéletét, azért, mert olyan súlyosak voltak a szociális, társadalmi bűnök, amiket az emberek elkövettek. És az az ige, amit pedig most egy héttel később kaptunk prédikációs alapigeként, időrendben ezek után következik, évekkel később, de ugyanígy a ketté szakadt ország idejéről, amikor már azt élte meg Isten népe, hogy azok a proféciák, amikről Ámósz proféta profétált az északiaknak, azok beteljesedtek, hiszen megérkeztek az asszírok, elfoglalták az északi országrészt, elvitték fogságba Izrael népét, és már ott kopogtattak a déli országrésznek a kapujánál, és el akarták foglalni a déli országrészt is. Azonban a déli király, Ezékiás király, látva ezt a lehetetlen helyzetet, érezve azt, hogy neki esélye sincs ezzel a sereggel szemben, Amikor levelet kapott az ellenséges királytól, akkor fogta ezt a levelet, bevitte a templomba, kiterítette az Úr előtt, és rábízta az Úristenre a szabadulásnak a kérdését. És akkor megtapasztalták azt, hogy egy karcsapás nélkül, legalábbis emberi karcsapás nélkül, az Úr angyala végigment az ellenséges táboron, és legyőzték az ellenséget. Egy fantasztikus hittapasztalat volt ez számukra. És amikor ezen túl voltak, akkor utána történt az, amiről most a felolvasott ige szakasz is szól, hogy Ezékiás király egy olyan kijelentést kap az Istentől, Ézsaiás prófétán keresztül, hogy rendelkezz a te házadról, mert azt mondja az Úr, hogy meg fogsz halni, hogy itt a vége a földi életednek. És akkor mit tehet Ezékiás király? Mit tehet akkor, amikor a személyes életének a végéről kap kijelentést az Istentől? Pontosan ugyanazt, mint amikor az országát érzi veszélyben, az Istenhez kiált segítségért. És azt tapasztalja meg, hogy ahogyan Isten megsegítette őket az ellenséggel, az asszírokkal szemben, úgy könyörül meg rajta az Isten, és úgy hosszabbítja meg az életét még 15 évvel. És az az ige, amit felolvastam prédikációs alap igeként, ebből az imádságából van. Amikor már túl volt rajta, amikor hálát adott, de a hála adásában is visszaköszön az a nagyon személyes helyzet, az a küszködés, az a könyörgés, az a kiáltás az Istenhez, ami a legmélyebb emberi helyzetből hangzik fel a mindenható Isten elé. Testvérek, mi vajon voltunk-e már ilyen helyzetben, mint Ezékiás király? Voltunk-e ilyen kilátástalan helyzetben, amikor hiába voltak mellettünk emberek, akik lehet, hogy nagyon szerettek minket, és mindent megtettek, ami rajtuk múlik, hogy segítsenek rajtunk, de valódi megoldást mégsem tudtak adni abban a helyzetben, amiben belekerültünk. Vagy voltunk-e már úgy, hogy az Isten mondott valami nagyon félelmeteset, kijelentett valamit az életünkkel kapcsolatban, ami félelemmel töltötte el a szívünket, és azért kellett imádkoznunk az Úrhoz, hogy könyörüljön rajtunk, és ne váljon valóra mindaz, amit kilátásba helyezett számunkra. Vagy volt-e már olyan, hogy egyik csapás jött a másik után, és egyre kilátástalanabbnak tűnt minden, és egyre inkább azt éreztük, hogy ezeknek a csapásoknak soha nem lesz vége. Volt-e ilyen? És ha volt, és megtapasztaltuk azt, hogy az Isten kegyelmes volt hozzánk is, ahogy egykor Ezékiás királyhoz kegyelmes volt, akkor hangzott-e a hála a mi szívünkből és a mi ajkunkról? Drága testvérek, a mai ige azokat szólítja meg, akik megtapasztalták már az Isten kegyelmét. Akik megtapasztalták azt, hogy az Isten könyörül azon, aki hozzá kiált, és nem hajtja végre az ő ítéletét azokon, akik szeretik őt, és bíznak benne. Megrendítő látni azonban az ellenpéldákat is. Volt olyan, aki egykedvűen vette tudomásul az Isten kijelentését. Gondoljunk Éli főpapra, aki az akkor még gyermek Sámueltől, a későbbi prófétától tudja meg azt, hogy az Úristen ítéletet fog tartani rajta és az ő házanépén a fiainak a bűne miatt, amit ő látott és szó nélkül hagyott, és nem mondta, hogy másként kellene, nem mondta, hogy térjünk meg az Úrhoz, hogy kérjük az Isten kegyelmét, az új kezdetet, hogy végezzük a szolgálatunkat az Istennek tetsző módon. Amikor az Isten kijelentette számára azt, hogy itt a vége, és elvetettelek téged is és a fiaidat is, akkor Éli főpap úgy reagált erre, hogy ő az Úr, tegye, amit jónak lát. Micsoda nem törődöm, micsoda egykedvű válasz ez az Isten kijelentett szavára. Vagy ott volt Saul király, akiről szó is volt az előbb a bizonyságtételben, akit az Isten az engedetlensége miatt vetett el. Ő azonban ragaszkodott a trónjához, és annyit mondott, amikor Sámuel próféta kijelentette neki, hogy nem lehetsz többé király, mert az Isten elveszi ezt tőled, akkor ő annyit mondott, hogy de legalább az emberek ne tudják ezt meg. Hiszen fontosabb volt számára az emberek szemében, hogy ő király maradhasson, mint az, hogy az Istennek engedelmeskedjen, vagy hogy kérje az Isten kegyelmét, könyörületét, hogy az ítélete változzon meg rajta. De, ezek rossz példák, de ott voltak a jó példák is. Gondoljunk a niniveiekre. Elmegy Jónás próféta, és hirdeti nekik, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. És mit tesznek a niniveiek? Kiáltanak az Úrhoz. Böjtölnek, imádkoznak, és azt mondják, hogy hát, ha megkönyörül rajtunk az Isten, kiáltsunk hozzá kegyelemért. És az Isten megkönyörült rajtuk. Vagy ott volt Dávid király, aki nagy bűnbe esett, de könyörgött az Istenhez böjtölve és imádkozva, és az Úr megtisztította őt a bűnéből. Drága testvérek, Ezékiás király, akiről a mai igehirdetési alapigénk szól, kap igét az Úrtól. Azt kapja, hogy itt a vége számodra, és tudja, hogy ezt az igét komolyan kell venni. Mert Isten az, aki élet és halál ura. És nyomorúságában kiállt, és megtapasztalja azt, hogy az Isten nem csak az élete vége felől, hanem annak meghosszabbítása felől is dönt. A mai igénknek ez az egyik nagyon fontos üzenete, hogy kiáltsunk az Úrhoz, ha bajban vagyunk, mert minden az ő kezében van. De aki halálos betegségben gyógyulásért imádkozik, vagy kilátástalan helyzetben szabadulásért kiált az Istenhez, az reménykedhet a megoldásban, de nem várhatja el azt az Istentől. Amikor a niniveiek böjtöltek és imádkoztak, akkor azt mondták, ki tudja, talán felénk fordul és megszáll az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Vagy amikor Dávid király könyörgött a Betsabéval való paráználkodás után annak a gyermeknek az életéért, aki abból a vétekből fogant, akkor azt mondta, azt gondoltam, ki tudja, talán megkönyörül az Úr, és életben marad a gyermek. Testvérek, mind a két imádságban ott volt ez az alázat, hogy kérem az Istent, de a döntés joga az Isten kezében van, mert ő Isten, ő mindenható. Nem én dirigálok neki. És nem ugyanúgy végződött az a két történet. A niniveiek megmenekültek, de az a gyermek meghalt. És mindenki tudta, aki az Istenhez kiáltott, hogy neki van joga dönteni a folytatásról. És senki nem kérheti rajta számon, hogy miért könyörült meg valakin, vagy miért nem tette meg egy másik ember életében. Testvérek, Ezékiás király gyötrődött, imádkozott, de ott volt benne az is, amit meg is fogalmazott, ezt a 10. versben olvastam, azt gondoltam, életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Tudta azt, hogy megvan az esélye annak, hogy nem kap új esélyt az Istentől, és ha ez így lesz, akkor azt neki el kell fogadnia. És ugyanígy kell tennünk nekünk is. Kiáltani bűnbánattal, őszintén, de alázattal fogadni az Úr döntését. Testvérek, őszintén kiönthetjük a szívünket az Úr előtt. Imádságban elmondhatjuk, mit érzünk, hogyan viseljük a helyzetünket, amiben vagyunk, vagy mi van a szívünkön. Megrendítő, ahogy ezt Ezékiás király is tette. Megrendítő, ahogy kimondta fájdalmát, keserűségét az Úrnak, és megrendítő az is, ahogy önmagára tekintett. 14. versben olvastam ezt. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak, Uram, szenvedek, segíts rajtam. Testvérek, ezt egy nagy király mondja. Egy olyan király, aki egy országot kormányoz. De most egy szerencsétlen, szenvedő, esendő ember, aki önmagát egy szerencsétlen kis madárkához tudja leginkább hasonlítani. Egy szenvedő ember ez a király, aki tudja, tapasztalja, hogy a hatalom és a befolyás emberi dolgokban számít ugyan, de az élet nagy kérdéseiben, az Isten döntéseinél egyáltalán nem számít. Ott nincs különbség ember és ember között. Sőt, a kiszolgáltatott élővilág is tükröt tarthat elénk. Ha most nehéz helyzetben vagyunk, vagy ha most a mi szívünket tölti el a félelem, talán egy súlyos betegség, vagy egy megoldhatatlan helyzet miatt, akkor ugyanilyen őszintén imádkozhatunk mi is az Istenhez, mint ahogy egykor Ezékiás király tette. És az az ige, amit felolvastam alapigeként, az egy kiragadott rész ebből az imádságból. De hadd helyezzem a testvérek szívére, hogy érdemes elolvasni a teljes imádságot, sőt, érdemes elolvasni az utána következő fejezeteket is. Azért, hogy lássuk, hogy mi történik ezek után. Mi történik azután, hogy az Úr megkönyörül ezen az uralkodón? Testvérek, döbbenetes dologról olvashatunk a következő fejezetben. Azt, hogy eltűnik ez a hálás szív az ő életéből. Hogy megérkeznek majd távolról egy Babilon nevű birodalomból egy királynak a követei, aki hallott arról, hogy csodálatos módon meggyógyult Ezékiás király, és akkor ő, ahelyett, hogy bizonyságot tenne a szabadító Istenről, körbevezeti őket a palotájában, mindent megmutogat nekik, és dicsekszik a gazdagságával. És ezért, mert hiába tapasztalta meg az Isten szabadulását, mert nem volt ott a szívében a hálás szív és az Isten dicsőítő hozzáállás, ezért az Isten megítéli majd ugyanezt a királyt, akit itt megsegített. És az ő fia, aki majd követi őt a trónon, Manassé, a leggonoszabb királya lesz Júdának. Testvérek, ez is egy nagyon fontos üzenet. És hadd helyezzem mindegyikünknek a szívére, hogy ne csak a bajban jusson eszünkbe az Úr, hanem akkor is, amikor az emberek arról kérdeznek minket, hogy mi történt velünk, hogy hogyan jutottunk túl a nehézségeken. Hálaadás és bizonyságtétel egymástól elválaszthatatlanok. Aki nem szól arról az Istenről, aki az életében nagy dolgokat cselekedett, az valójában nem hálás. És aki hálás szívvel él, az nem tud nem beszélni arról, amit az Isten kegyelméből átélhetett. És még valami. A mai ige élet-halál kérdéséről szól. De nem csak testi értelemben fontos ez, hanem sokkal inkább lelki értelemben is. Nem biztos, hogy ha imádkozunk a testi gyógyulásért, akkor meg fogunk menekülni a súlyos betegségből, és kapunk még utána akár 15 évet, vagy akár többet a földi életben. Az nem biztos. De az biztos, hogyha a bűneink terhével jövünk az Úrhoz, és hisszük azt, hogy az Úr Jézus keresztje megoldás a mi számunkra, akkor megmenekülünk az örök haláltól, és örökké való távlatokba lépünk, és életet, és üdvösséget nyerünk. Azt az igét hallottuk itt oltár előtti igeként az egyik konfirmandus testvérünktől, hogy Jézus feltámasztotta a naini ifjút. Ő is kapott még további éveket a földi életében. De amikor az Úr Jézus feltámadt a halottak közül, az nem meghosszabbítása volt a földi életének, hanem az a végső győzelem volt a halál felett, és az az igazán biztos alap a hálaadásra. Testvérek, ebben is meg akar ma erősíteni bennünket az Úr. Hogy legyünk bizonyosak abban, hogy ha nem a testi, hanem a lelki nyomorúságunkban kiáltunk hozzá, akkor Krisztusért nem kétséges egy pillanatig sem az Isten válasza. Hiszen ő azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van okunk a hálaadásra? Bizony, hogy van. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te szerető atyánk vagy, és hogy hozzád mindig jöhetünk szükségeinkkel, nyomorúságainkkal, betegségeinkkel, bűneinkkel. Köszönjük, amikor megtapasztalhatjuk a testi gyógyulást is, de még inkább hálásak vagyunk a lelki gyógyulásért, a helyreállásért, az új életért. Könyörgünk, erősíts meg minket a veled való kapcsolatban Krisztus által, és formálj bennünket tetszésed szerint, hogy hálás szívvel, bizonyságtevő életben járjunk. Amen. Most énekeljük a keresztelésre már készülve, a 319-es, ja nem, bocsánat, a hirdetésre készülve, a 319-es számú éneket. Hirdetni a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk a testvéreket. Kedden 5 órakor bibliaórára. Szerdán 9 órakor a Babamama klub nyitja meg ajtaját ismét. Pénteken 5 órakor az ifjúságot és a konfirmandusokat várjuk közös alkalomra. Most itt ezen a mai istentiszteleten a konfirmandusok közül Gergő és Csongi volt az, akik szolgáltak. Köszönjük az ő szolgálatukat, és hordozzuk imádságban őket is, családjukat is, és az egész konfirmandus csoportot. Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre, gyerekórára várjuk szeretettel a testvéreket. Előtte 3:45-tól imakör van. Abba is be lehet csatlakozni, várjuk szeretettel az imádkozó testvéreket. Mai Isten tiszteletünknek része a keresztelés, Mester Zsombor, 8 hónapos kis testvérünk részesül majd a keresztségben, s az úrvacsorára is lehetőségünk van az Isten tisztelet folytatásában. Hálásak vagyunk azért, hogy a tegnapi napon esküvő is volt itt a gyülekezetben, Kocsis Bence és Konstantinova Olga kérte Isten áldását házasságukra. S a jövő héten egy szomorú, fájdalmas szolgálat is lesz itt a gyülekezetben, hiszen csütörtökön 10 órakor fogunk itt nyírteleken búcsúzni Marcsek Norbert testvérünktől. Az Úr adjon vigasztalást a gyászolóknak, és munkálja ki a család szívében a békességet. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a gyülekezeti imádság és hírlevelet, aminek elkészült a legfrissebb száma. Talán megkaptuk már mindannyian a kiáratnál, ha mégsem, akkor fogadjuk szeretettel. Hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy ezek a hírlevelek elkészülhetnek. Szeretném kérni, ha valakinek van olyan bizonyságtétele, amit szeretne írásban a gyülekezet körében továbbadni, akkor ezt megteheti, azt juttassa el hozzám. 2 hónap múlva lesz a következő hírlevél. A december első vasárnapját megelőző vasárnapig legkésőbb kapjam meg ezt a bizonyságtételt, és akkor, ha van hely és lehetőség, akkor már a következő számba bele tudjuk tenni. Szeretettel hirdetjük a felvételeket is. Itt nyírteleken a teljes istentisztelet megtekinthető élőben, illetve utólag felvételről is visszakereshető a gyülekezet honlapján. Kisvárdán is rögzítjük az ige hirdetéseket, ezek is visszakereshetők a gyülekezeti honlapon, amiről híradásokat a gyülekezet Facebook oldalán rendszeresen szoktunk adni. Adjuk tovább, és mi magunk is hallgassuk ezeket az igei bizonyságtételeket. Közeledik a konfirmáció, de szeretnénk indítani novemberben az új konfirmandus csoportot is. Kérjük a testvéreket, hogyha van a családokban még olyan leendő konfirmandus, aki szeretne becsatlakozni a felkészülésbe, akkor azt mielőbb jelezze. Elkezdődött a népszámlálás is október 1-én. Október 1-től 16-ig online van lehetőség a kérdőív kitöltésére. Aki ezt nem teszi meg online, ahhoz fognak majd a kérdező biztosok bekopogni. Szeretnénk a testvérek szívére helyezni azt, hogy ebben a vallási kérdés megválaszolása az nem kötelezően kitöltendő, de egy lehetőség a bizonyságtételre. Ha az evangélikus gyülekezethez tartozunk, és Isten áldását ebben a nagy családban tapasztaltuk meg, akkor ezt kifejezhetjük így is. Ha valaki szeretne online kitöltéssel élni, de a technikai dolgokban nem olyan járatos, akkor ebben tudunk segíteni. Nyári Resán Ruben az, aki itt a hivatalban hétköznaponként 12-13 óra között segít annak, aki segítséget kér. A bulletint is kézbe kaptuk, abban láthatjuk az Eke és a Biatorbágyi alkalmakat. Ma is csendes nap van, Péter lelkész ott szolgál ezen a csendes napon, de ott olvashatjuk a heteknek, hétvégéknek az alkalmait is, bátran kapcsolódjunk be ezekbe a hitmélyítő alkalmakba. Ugyanígy a bulletinben láthatjuk az imakéréseket is, azokat a testvéreket, akik kérték valamilyen oknál fogva, hogy hordozzuk őket imádságban. És most ismét olyan vasárnaphoz érkeztünk, hogy a Philadelphia gyülekezetért, magyar részről, illetve norvég részről a Tingvoll gyülekezetért imádkoznak itt a mi egyházmegyénkben és a norvég egyházmegyében is, az Isten tiszteleteken is, de szeretnénk a testvérek szívére helyezni, hogy a személyes csendességben is hordozzuk mind a két gyülekezetet imádságban. És a hirdetések végén azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ha bárkinek segítségre van szüksége, akkor bátran szóljon. A lelkészeket, presbitereket, gyülekezetünk aktív szolgálóit bátran meg lehet szólítani. Ne maradjunk magunkra akkor, hogyha bajban vagyunk, és kellenek támogatások, lelki kapaszkodók, együtt imádkozás vagy igei vezetés. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. És akkor most készülünk a keresztelőre a 171-es számú énekkel. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor gyermeketek a Szent Keresztségben részesül. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mind örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a 145. Zsoltár 15. versét választottam keresztelési igeként a mai napra, azt a mondatot, ami ennek a hétnek a hálaadó mondata. Így hangzik: mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Amen. Szeretném megkérdezni, hogy Zsombor szokott-e már etetőszékben ülni? Amikor ül az etetőszékben, akkor azt gondolom, hogy az a kép az nagyon ismerős anyuka, apuka számára, hogy tátja a száját, és várja, hogy jöjjön a falat. Aztán egy darabig majszolja, még lehet, hogy egy kicsit eltart, mire sikerül megbirkóznia azzal a bizonyos falattal, de onnan lehet tudni, hogy készen van vele, hogy újra tátja a száját, és várakozással tekint anyára, apára, vagy aki éppen gondoskodik róla. Én ennél a pontnál éreztem, hogy kapcsolódik ez az ige a keresztelőhöz, és ezért szerettem volna ezt az igét a szívetekre helyezni, mert hogyha ezek után etetitek Zsombort, akkor valószínű, hogy eszetekbe fog jutni ez az ige. Hogy azt mondja Isten igéje: mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Ahogy a gyermeknek szüksége van a táplálékra, és tátja a száját, és azoktól várja, akik a legjobban szeretik, és akikről teljesen biztos abban, hogy mindent megadnak neki, amire szüksége van, Mi ugyanígy vagyunk a mennyei atyával, a mi Istenünkkel. Lehet, hogy nem úgy ülünk az etető székbe, mint ő, és nem úgy tátjuk a szájunkat, mint ő, de ugyan erre a mozdulatra, ugyan erre a lelkületre mindegyikünknek szükség van. Felnőttként is. Hogy tőle várjunk mindent, ami igazán fontos, és hogy biztosak legyünk abban, hogy amire igazán szükségünk van, testi, lelki értelemben, azt az Úr meg akarja adni nekünk. Azért mondok még egy példát vissza gyerkőchöz. Azért időnként előfordul a gyerekkel, hogy piszmog az étellel. Vagy kiköpdösi, és akkor küszködni kell vele. Hát így vagyunk mi is sokszor az Úristennel. Ő akarja adni azt, amire szükségünk van, az igazi táplálékot az ő igéjében, a bűnbocsánatot, az örök életet, de van, amikor mi is köpködünk, és nem akarjuk tőle elfogadni, pedig szükségünk van rá. Én szeretném a szívetekre helyezni, hogy ti magatok is szülőként, keresztszülőként az életetekben éljétek meg ezt a hozzáállást az Isten felé, és tapasztaljátok meg ennek az áldásait, de ne csak ti magatok, hanem úgy neveljétek ezt a kisgyermeket, hogy ő maga is megismerje az Istent, és hogy ő maga is tudja azt, hogy az igazán, az a valaki, aki igazán gondoskodik róla, sokkal inkább, mint a földi szülei, az a mennyei atya, Jézus Krisztus atya. Hogy aztán, ha megismerte Istent, akkor ő is élő hitben járhasson, és örök élete lehessen. Tehát, amit meg kell tanulni, igen, Zsoltárok könyvéből, a 145. fejezet 15. verse, mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd reá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Kérdezlek titeket az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztényé növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve?
Zsombor.
Zsombor, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és lélekkel újonnan szül, ha élő hittel befogadod őt, és minden bűnödet megbocsátja, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Amen, békesség néked. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, hogy szülői és keresztszülői hivatásotokban hűségesen helyt tudjatok állni, hogy ennek a gyermeknek a hitbeli növekedéséről tudjatok gondoskodni, hogy ő valóban megismerje az Urat, és valóban bűnbocsánata és örök élete lehessen. Amen. Így segítsen titeket az Úr. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Hálát adunk neked, hogy Zsombort átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a jóságodra, és őt is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tiéd legyen. Tedd őt kedvessé, Isten és az emberek előtt. Amen. Most pedig készüljünk az úrvacsorára a 14-es számú ének első versével. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük az Úr elé mindazt, ami a szívünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok, örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Az úrvacsorai liturgiában a 338-as éneket énekeljük. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. A pandémia idején megszokott módon vesszük most is az úrvacsorát, mozgó úrvacsorával. Szeretném kérni a testvéreket, különösen is a jelenlévő gyerekeket, fiatalokat, hiszen nem ismerem a testvéreket, hogy aki idejön és úrvacsorát kér, az jól látható módon tartsa a kezét, hogy vele tudjam tenni a borba mártott ostját. Aki viszont áldásra jön a gyerekek közül, az is azt akkor ne vegye elő a kezét, hanem úgy, hogy tudjam, hogy áldásért jött és nem úrvacsoráért. Testvérek, jöjjetek, minden kész. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked mindazt, amit az úrvacsorában a te tested és véred által adtál nekünk, és köszönjük mindazt, amit a mindennapokban a te jelenlétedben megtapasztalhatunk. Köszönjük neked azt, hogy életünk minden kérdésével, nehézségével, mindenféle helyzetben hozzád kiálthatunk. Így kiáltunk most hozzád azokért a testvéreinkért, akik betegségben szenvednek, vagy nehéz helyzetben vannak, de így kiáltunk a gyászoló családért is. Imádkozunk azokért, akik a környezetünkben vannak, családtagjaink, munkatársaink, ismerőseink. Kérünk, hogy te légy velük és áld meg őket. Imádkozunk gyülekezetünkért, a Philadelphia gyülekezetért, a nyírteleki, görögszállási és kisvárdai testvérekért, de ugyanígy imádkozunk norvég testvér gyülekezetért is, ahol most ezen a vasárnapon sokan imádkozhatnak értük. Köszönjük neked, Urunk, hogy kiálthatunk a hitmélyítő alkalmak szolgálatáért, így hadd hozzuk most eléd a mai csendes napot, add, hogy áldás legyen mindazok számára, akik ott szolgálnak vagy részt vesznek. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az előttünk álló dolgokat, a következő hetet épp úgy, mint a távolabbi jövőt. Urunk, hála neked kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És végül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Thank you.
Isten.